Boker Tov! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, jó reggelt kívánok! A Ketubot traktátus 69-es lapja fog következni. 68-as lap végén tartunk, és a Nedunja, azaz a hozomány és a tartásdi témáját fogjuk ma is folytatni. Izgalmas kérdések. Amara funa amarebi, parnosa einaket naik suga. Azt mondta Rafuna Rebi nevében, a Parnosza, Gábor, mi ez a Parnosza a Talmudban? Gábor, Parnosze. Azt mondtad, hogy más jelent ma, mint régen.
Hát igen, azt tudom, hogy régen mit jelent. A mai szlengben
jelent. Oké, a Parnosza az itt azt jelenti, hogy a hozomány. Szóval azt mondta Rebi, hogy a hozomány az nem olyan, mint egy nem számít kitételnek a Ketubában. Ugye a Ketuba szerződésében ugye mit mondunk? Ketuba szerződésében több minden is benne van. Először is szerepel benne az, hogy eltartja a férfi a feleségét. Aztán szerepel benne az, hogy amit a feleség behoz hozományként, hogyha elválnának, akkor azt visszafizeti a férj. Aztán szerepel benne az, hogy ha meghalna a férj, akkor az örökösök eltartják a feleséget, illetve eltartják a lányait, amíg azok meg nem házasodnak. Illetve szerepel az, hogy valamilyen hozományt kapnak majd a lányuk az apuk örökségéből, hogyha az apa meghalna. Most mit mondott Rebi? Rebi azt mondta, hogy a hozomány az nem számít, az nem a ketubának egy kitétele. Most itt több kérdés is felmerül. Mit értett itt a hozomány alatt? A feleségnek a hozományát, amit ő behozott, és vissza kell fizetni, vagy a lánynak a hozományát, hogyha ő meghalna, akkor majd hozományt kell adni a lánynak ahhoz, hogy megházasodjon. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés, mit jelent az, hogy nem olyan, mint egy ketubában kikötött kitétel. Nem a ketuba kitétele. Ez egy a hozományt megerősítő vagy gyengítő állítás. Ezt fogjuk majd mindjárt látni. Oké? Okay? Azt mondja a Talmud máj. Máj einöket náik szuba. Mit jelent az, hogy ez nem olyan, mint a ketubának egy kitétele. I néma de ilu párnosza tarfami mi sábdi, utnáik szabalói tarfami mi sábdi, májke másmalon. Ugye miről lehet esetleg szó? Arról, hogy a lány ezt muszáj, ezt a táblát használom. Oké, tehát mit mondott Rebi? Rebi azt mondta, hogy a hozomány nem kitétel a ketubában. Oké, akkor az első lehetőség ez mit jelent? Az A variáció az az, hogy itt a lánynak a hozományáról van szó. Tehát, hol van itt a ketuba? Van az apuka, van az anyuka, és itt van egy ketuba. Az anyukának van nekik mondjuk két fiúk, és egy lányuk. Meghal az apuka, hogy innentől fogva a ketubának egy kitétele, hogy a fiúk el kell, hogy tartsák az anyukát és a lányt. Oké? Okay? Ez egy kitétel. Viszont van egy másik dolog is, hogy a lány kell, hogy kapjon az örökségből hozományt. Tehát akkor itt mit jelentene ez a mondás a Rebinek? Hogy van a tartásdíj, egy, és amit fizetni kell a lánynak, és van a hozomány, amit adni kell a lánynak. Egy tartásdíj, kettő hozomány. Oké, ez szerint mit mondott a Rebi, hogy a tartásdíj az egy kitétel a ketubában. A hozomány az nem kitétel.
hanem sima követelés. Mindjárt érteni fogjuk, hogy mi a különbség. Alapvetően arról van szó, hogy a hozomány emiatt az állítás miatt egy erősebb követelés, mint a tartási. Hogyan? Az, ami egy kitétel a ketubában, az nem egy valódi követelés, vagy nem egy erős követelés, és ezért a fedezet elvonás esetén nem behajtható az elvont fedezetből. Oké? Okay? Tehát az elvont fedezetből nem lehet behajtani. Mit értünk elvont fedezet alatt? Ezt pedig be lehet hajtani az elvont fedezetből. Mindjárt elmagyarázom, hogy mit jelent az elvont fedezet. Ugye az elvont fedezet azt jelenteni, a fiúknak fizetniük kell a tartásdíjat. Miből fizetik? Az örökölt vagyonból. Mi van akkor, hogy ők eladták a örökölt vagyont? Eladták a földet, amit örököltek. Nem mehet oda a lány ahhoz, aki megvette a földet, és mondja neki azt, hogy figyelj, adjad oda nekem a földet, mert követelésem van. Ilyen régen ezt beszéltük, hogy régen nem volt ilyen, hogy elidegenítési tilalom, mert nem lehetett volna keresztül vinni. Volt elidegenítési tilalom, de nem volt földhivatalon, ezt keresztül lehetett vinni. És ezért valaki eladta a földet, ami fedezett volt egy követelésnek, akkor ha jött a követelő, a követeléssel a hitelező, behajthatta a földet, és aki megvette a földet, az kellett, hogy menjen most vissza ahhoz, aki az elidegenítési tulajdon dacára eladta. Most egy ketubánál a tartásdíj az nem olyan, amit be lehet így hajtani. Mert az csak egy strike szuva, az csak egy kitétel a ketubában, de nem egy valódi követelés. A hozomány viszont az egy sima követelés, és az be lehet hajtani az elvont fedezetből. Tehát az első variáció, hogy mit értett Rebbi az alatt, hogy a hozomány nem kitétel a ketubában, az az, hogy a hozomány erősebb, mint egy kitétel a hozományban, a ketubában, és például erősebb, mint a tartásdíj, mert a tartásdíjat nem lehet behajtani az elvont fedezetből, a hozomány pedig be lehet hajtani az elvont fedezetből.
Az elvont fedezet itt kivont, ugye? Tehát,
hogy ami már amit a fiúk eladtak. Jogtalanul, de eladtak.
Oké, okay, megyünk tovább. Azt mondtam, hogy ez nem lehetséges, hogy erre gondolt Rebbi. Most, hogy megértettük. Miért nem? Mert ez egy teljesen selbstverständlich, egy teljesen magától értető dolog. Ez Maisim Becholjon, ezt látjuk minden nap, hogy így van. Hogy a tartásdíjat nem lehet behajtani az elvont fedezetből, a nedunját, a hozományt pedig lehet. Elad, illu párnosz, a gábjon námi metalteli. Utnáik szubba, ami mekárkai, gábja, mit álteli, loj gábja. Akkor lehet, hogy esetleg egy másik dologra gondolt is.
A B mondás. Mire gondolt? Hogy az egyes, ami ugye a tartásdíj, az ingóságból nem behajtható, csak ingatlanból, viszont a kettes, ami a hozomány, az mind ingóságból, mind ingatlanból behajtható. Esetleg erre gondolt.
Velem vagytok? Érthető? Azt mondja, ez se lehet. Miért? De Rebbi ájdive ájdie, de még gávja. Mert szerinte, Rebbi szerint, látjuk egy másik helyen, hogy Rebbi azt mondta, hogy mind a tartásdíj, mind a hozomány behajtható az ingóságból is, nem csak az ingatlanból. Tehát nem lehet, hogy az sem lehet, hogy a B-verzióra a magyarázata a mondásának. Le Rebbi ájdive ájdime gávja, elkodnak haszmusen, és nem a hrájsz, vagy ott sem, nem is a hrájsz, majd színem azon is, le van ez divre Rebbi. Hogy konkrétan egy bájtában mondta a Rebbi, hogy mind ingóságból, mind ingatlanból be lehet hajtani mind a tartásdíjat, mind pedig a... be lehet hajtani a tartásdíjat is, mind az asszonynak, mind a lányoknak. Tehát akkor be lehet hajtani ezek szerint a tartásdíjat is az ingóságból. Akkor kell egy harmadik variáció, mit jelentett az, amit mondott. Ella máj pár nosza, én a ketnáik szóva, akkor mit jelent az, amikor azt mondta Rebbi? Ugye, ami a tábla tetején van. hogy a hozomány az nem egy kitétel a ketubában, ez nem egy olyan erős... Lekede tánya, ő mert álljezzum, hogy ne iszab, ne haszab, én sejmin laj, álljesz párne szub, ne iszab, ne haszab, sejmin laj, se pár nasz, én nekelt meg szuba. Eddig hogy magyaráztuk? Mind az A és a B verzió úgy értelmezte Rebi mondását, hogy amikor Rebi azt mondja, hogy a hozomány nem kitétel a ketubában, az úgy jelenti, nem csak kitétel a ketubában. Tehát, hogy a hozománynak az erejét, vagy fölényét mondja szemben a tartásdíjjal. Most egy új variáció lesz, a C variációban a tartásdíj fölényét fogja mondani a hozománnyal szemben. Eddig úgy értelmeztük, hogy a hozomány fölényét mondja ezzel a mondással a tartásdíjjal szemben. Most azt úgy fogjuk értelmezni, hogy ezzel a mondással pont fordítva a tartásdíj fölényét mondja a hozománnyal szemben. Hogyan? Van egy olyan dolog, amiben valóban a tartásdíj erősebb, mint a hozomány. És ez mi? Ez a következő. Ha valaki azt mondja, a végrendeletében, ne adjatok tartásdíjat a lányomnak a halálom után, akkor nem hallgatunk rá. A tartásdíj nem visszavonható. De ha azt mondja, ne adjatok hozományt a lányomnak a halálom után, akkor ezt elfogadjuk. Tehát az egyes, a tartásdíj, nem visszavonható. A hozomány viszont okay? Akkor mit mondott Rebi? A hozomány az nem ketnájkszuva, az nem egy kitétel a ketubában, és ezért mondhatja azt az anya ketubájában, ezért mondhatja azt a papa, miért meg a gyerekek, ha meghalok, nem, nehogy azok hozományt a lányomnak, az örökségből. De a tartásdíj az egy kitétel a ketubában, és ezért azt nem vonhatja vissza. És akkor így, ez mit jelent, hogy a mondással ő erősíti, megerősíti azt, amit mond azt írja a Mária, hogy nem elég éles a tábla, sajnos nem tudok ezen javítani. Ugrál még mindig a kép? Nagyon sajnálom. Oké. Most a Talmud Rebinek a korábbi állítását, vagy az előbb tárgyalt állítását fogja vizsgálni, hogy azzal kapcsolatban fog történetet mesélni. Ugye mi volt az állítás? Hogy a hozományt az be lehet hajtani az eladott, az elvont fedezetből is. Ugye? Hát hogyha a lány meghal a papa, a fiúk nem adtak hozományra pénzt a testvérüknek, árva testvérüknek, és eladták a vagyont, akkor a lány behajthatja az eladott ingatlanból a hozományát. Oké? Okay? Ezt mondta Rebi. Talla lej ráv le Rebi béni hitej, ha áhín se sibdú. Ráv egyszer egy kérdést küldött Rebinek. Most ugye úgy küldte a kérdését, hogy volt egy levél, amit írt neki, és eszébe jutott még, hogy ezt elfogyta megkérdezni, a sorok közé még beírt még egy sort. Mi volt a kérdés? Ha áhén se sibdú. Ha a testvérek fedezet elvontak. Mit értett a kérdés alatt? Mi van akkor, ha a testvérek fedezet elvontak, meghalt az apuka, a testvérek az örökséget elvonták, akkor a hozomány be lehet hajtani az örökségbe. Most ugye azt kell érteni, hogy a fedezetet elvontak, amikor azt mondja valaki, hogy a testvérek fedezetet elvontak, mit jelent az, hogy valaki fedezetet elvont? Ugye ezt kétféleképpen lehet érteni. A. Mi az egyszerű variációja a fedezet elvonásnak? Eladta. Adásvétel.
B.
Zárom,
elzáromosították. A bérlet az nem. Itt ugye az elajándékozás az ugyanaz lenne, mint az eladás. Úgyhogy az még gyengébb. De itt az elzáromosították, ugye? Az eladás az egy sokkal durvább lépés, mint az elzáromosítás, mert ott még az ő tulajdonú. Csak egy zárom került rá. Tehát tulajdonképpen duplán használták fedezetként. Egyrészt ez a fedezete a hozománynak, amit a testvéreknek kell, hogy adjanak, de ők a fedezetként beadták máshova is. Nem volt még ingatlan nyilvántartás, és ezzel lehetett játszani a történettel, ugye? Most ugye, mit mondott Ráv? Mit kérdezett Rebitől? Mi van a testvérekkel, akik fedezetet elvontak? Nem tudjuk, hogy mit értett ez alatt. Azt értette, hogy eladták, ez volt a kérdés. Kérdése arra vonatkozott, amikor eladták, vagy a kérdése arra vonatkozott, amikor csak zálogként behelyezték. Azt mondja, Talmud, Hába Yassif Rebi Chiyak Mei Amalei Machru Ay Mishkenu. Ott ült Reb Chia, amikor kinyitották a levelet, és azt mondta Rebinek, te Rebi, mit értesz ez alatt Ráv? Eladták, vagy elzáromosították? Amalei Mai Nafkemina, Bein Machru, Bein Sem Mishkenu, Majd Színle Pár Noszom, Ein Majd Színle Mizonyos. Azt mondta Rebi, kit érdekel, hogy mit kérdezett? Hogy eladták, vagy elzáromosították, tök mindegy. A szabály ugyanaz. A szabály az az, hogyha hozományról van szó, akkor be lehet hajtani belőle. Ha tartásdíjról van szó, akkor nem lehet behajtani. Tehát ez volt a kérdés. Mi a válasz? A válasz az, hogy a hozománynál be lehet hajtani, a tartásdíjnál nem. És mindegy, hogy ez a fedezet elvonás, ez eladás volt, vagy elzálogosítás volt. Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye erről volt szó tegnap, sajnos Klári nem figyelt eléggé. Ugye egyrészt azt mondtuk, hogy van egy olyan, három része van ennek a kérdésnek. Az egyik kérdés az, hogy ha megházasodott, és nem kapott hozományt, akkor utána bekérhet-e. Ha felnőtté vált, és nem kapott hozományt, akkor kérhet-e. Illetve, hogy ha, ez tulajdonképpen része a kérdésnek, hogyha házasodott, és később, jóval később visszajön, hogy hello, nem adtatok nekem hozományt. Most ugye azt mondtuk, hogy alapvetően, amikor a halakha az, ha jól emlékszem, mert több vélemény is volt, hogyha megházasodott, és felnőttként házasodott, és egyértelműen nem követelte a hozományt, akkor később nem jöhet vissza a hozományért. Egy kivétel volt, amikor valaki felnőttként házasodott, nem kérte a hozományt, de arra hivatkozott, hogy azért nem kérte, mert szégyelte magát, mert a testvérei annak ellenére továbbra is eltartották a házasságig, hogy ő már nagykor volt, és azért kellemetlennek érezte. És azért azt mondta, hogy jó, akkor ő nem bocsájtotta el. A lényeg az, hogyha a lány egyszer úgy tűnik, hogy megbocsájtotta, elengedte, akkor később nem jött vissza. Oké. Okay. Akkor Rebi mit mondott? Hogy mindegy, hogy a fedezet elvonás elzálogosítás volt, vagy eladás volt, a lány később behajthatja az eladott ingatlanon, a fedezet elvont ingatlanon a hozományt, de nem a tartásdíjat. Ráv, azt mondja a tanú, okay. Értsük, hogy mit mondott Rebi. De Ráv, amikor a kérdést föltette, miért ilyen furcsán tette föl? Miért mondta azt, hogy mi van a fedezet elvonásra? Miért nem tisztázta, hogy mire érti a kérdést? Az eladásra, vagy az államosításra? Szerintem, hogy akkor miért nem tisztázta, hogy mire gondol, amikor kérdezett? Szerintem, hogy megmondom miért. Ráftra váljuk, ami baj elé. Valójában Ráv mind a kettőre kíváncsi volt. Mind a eladásra, mind az elzálogosításra. Miért nem kérdezte csak az egyiket? Mert ha csak az egyiket kérdezi, akkor a másikra nem biztos, hogy a válaszból tudott volna következtetni. És ha a másikat kérdezi, akkor nem biztos, hogy az egyikre tudott volna következtetni. És most ezt fogjuk végigvenni. De szavár íke szívnelei machru, ha niha isalakli, de mojcín kalsakei miskenu isalakli, ej mojcín miskenu kimi bajle. Azt mondja, ha azt írtam volna, hogy mi van akkor, ha eladták a fedezetet, akkor ha azt válaszolja nekem, hogy be lehet hajtani, oké, akkor ez egy jó válasz, akkor abból tudom, hogy az elzálogosítottat pláne be lehet hajtani.
Ha viszont azt válaszolja, hogy nem lehet behajtani, akkor még mindig meg lett volna a kérdés, hogy mi van akkor, ha elzárgosították, akkor be lehet hajtani, tehát az nem lett volna jó. Ha pedig, Ika Szivnele Miskenu, ha pedig azt írtam volna, hogy mi a helyzet akkor, ha elzárgosították, akkor azt válaszolja nekem, de én majd színkolt, csak én mach. Azt válaszolja nekem, hogy nem lehet behajtani belőle, az nagyon jó, mert akkor tudtam volna, hogy az eladásból pláne nem lehet. Ha viszont azt válaszolja, hogy be lehet hajtani, akkor még mindig nem tudtam volna, ez csak azért van, mert ez csak elzárgosítás, de mi a helyzet az eladással, ami egy erősebb kötőerővel bíró jogi aktus, és ezért Ichtav leim, Shibdu de másma helyi, másma hachi, másma hachi, ezért azt írtam, hogy elzálogos fedezett elvonás, és ebben benne van, ez is benne van, az is, mind a kettőre válaszolnia kell, és Rebi valóban mind a kettőre válaszolt. Oké, okay, mit válaszolt Rebi? Rebi azt mondta, hogy mind a fedezett elvonásnál nincs különbség az eladás és az elzálogosítás között, mind a kettő behajtható a hozomány tekintetében, de nem behajtható a tartásdíj tekintetében. Most egy új vélemény jön. Ve rabbi Yochanan, echodze, én majd szín. Rabbi Yochanan nem ért egyet. Mit mond Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan azt mondja, hogy mind a hozomány, mind a tartásdíj nem behajtható. Ő vitatkozik Rebivel. És mindegy, hogy zálogosítva volt, vagy eladva volt. Ebben a szempontból nincs különbség, de nem behajtható. Oké? Okay? És stimmt? Most a következő lesz a kérdés. Okay, értjük, van egy vita, úgy tűnik, van egy vita Rebi és Rabbi Yochanan között. Rebi azt mondja, hogy a fedezet elvont ingatlanból be lehet hajtani a hozomány, de nem lehet behajtani a tartásdíjat. Rabbi Yochanan azt mondja, hogy sem a tartásdíjat, sem a hozományt nem lehet behajtani. Kérdés az az, hogy Rabbi Yochanan úgy mondta ezt, hogy tudta, hogy mi Rebi véleménye, és vitatkozott vele, vagy ha tudta volna, hogy mi Rebi véleménye, akkor nem vitatkozott volna vele. Baj, lejó, de bőjhőn, hogy semmi elej, de Rebi víz, semmi elej, meg kábelé, vagy dílma, semmi elej, vagy meg kábelé. Tasmá, nézzük meg. De itt már mi sem észre, hogy nyákstében iszú benbe kadmar is, hogy nava nat, le iszú ne haszim, le iszú pikasni a ligbajsz, át sem észre ben, amár Rebi jéhenan sni a vitra. Oh. Volt egy eset, a következő volt az eset. Volt egy apuka, volt egy anyuka, volt két lány, és egy fiú. Oké? Okay? Meghalt az apuka, az örökség rászállt a fiúra. Oké? Okay? Mi történt? Megházasodott a kettes lány. Amikor megházasodott, elvette a hozományt. Mondjuk azt, hogy a hozomány 100. Mennyit kap hozományként a lány? Hogy? Dehogy is. Nem. Hány egységet? Mekkora egységet kap az örökségből? Gyerekek, ne csináltok, erről volt szó tegnap előtt. Mekkora hozományt kap az örökségből? Emlékszel, Csaba? Nem. Két vélemény volt. Vagy azt megnézzük, az apa mennyit adott korábban, és megpróbáljuk fölmérni az apa véleményét, vagy 10%. Mondjuk azt, hogy 10%, akkor ő megkapott 10 egységet. Most már nem 10 van, hanem nem 100 van, hanem 90. Oké? Okay? Majd mi történt? Mielőtt az egyes megházasodott volna, csuk, meghalt a fiú. Mi történik, ha meghal a fiú? Ha meghal a fiú, akkor a lányok örökölnek. Ugye mi a szabály? Ha van fiú, a fiú örököl, ha nincs fiú, a lány örököl, ha nincs lány, se, akkor a legközelebbi férfi rokon örököl. Akkor mi marad? 90. Hogy kéne elosztani? A 90 két egyenlő része. Ő kapna 45-öt, ő is kap 45-öt. Ő már egyszer kapott. Akkor nem igazságos, mert nálam van 55, nálam van 45. Akkor ez nem jó. Akkor mi a kérdés? Esetleg vonjuk le a 90-ből a 10-et, ő is kapja meg, és utána osszuk fel egyenlő részre. Mind a kettőnél legyen 50-50. Mindenesetre egyenlő legyen. Hogy? Miért? Ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Oké. Okay. De az alom amúgy is így lett volna. Okay. Mert ők azt mondtuk, hogy oké, okay, ez egy jó kérdés. Igazad van, ő egy egységgel kevesebbet kapnak. Oké, okay, de jó észrevétel. Oké. Okay. Most mit mondott Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan azt mondta,
Bérha azt mondta, hogy nem.
Így osztjuk szét. 45-55. Miért? Mert az egyes lány ő már föladta, ő nem hajthat be még külön hozományt a lánytestvére. Tehát az örökség, amit most kérsz még hozomány, az egész örökség nálad van. És ezért Rabbi Yochanan mit mondott? Rabbi Yochanan azt mondta, hogy az L1 kap 45-öt, az L2 kap 55-öt. Oké? Okay? Most, van egy másik vélemény. Amar Rabbi Hanina. Gdoila mizu amru. Ered jött Rabbi Hanina, és vitatkozott fel, és azt mondta neki. Ennél még sokkal nagyobb dolgot mondok neked, egy sokkal nagyobb novumot. Egy nagyobb hidust. Majd szín lepár nasza, de én majd szín nene dunja. De hát, sni a vitra? Én mondok neked valamit. Ha a fiúk eladják a fedezetet, ugye az eredeti történetünk. Mit mondtunk, hogy a hozományt be lehet hajtani az elvont fedezetből? Be. Akkor azt mondod nekem, hogy a hozományt be lehet hajtani az elvont fedezetből, de itt viszont azt mondod, hogy az egyes lány nem kapja meg a maga a hozomány részét? Hát milyen mondás ez? Értitek, amit mond? Szóval a hozomány olyan erős, hogy ezt be lehet hajtani az eladott ingatlanból, akkor pláne, hogy ő nem fogja feladni, szóval elnézést, nekem is jár az a 10-es, vagy legalább az a 9-es. És ezért mit mond Rabbi Hanina? Rabbi Hanina azt mondja, hogy az L1 kap, az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy mind a ketten kapnak. Az L1 kap, nem tudom pontosan mennyit, 49-50, azt sem jön ki. Tehát akkor mindegy, az egyszerűség kedvéért azt mondjuk, hogy 50-50, oké? Okay? Most. Mit mondott erre neki Rabbi Yochanan? Di isza neim aleim man amra. Most amikor ezt mondta Rabbi Hanina, amit Rabbi Hanina mond, vitatkozva Rabbi Yochanannal, az kinek a véleménye? Rabbi véleménye. Ugye? Rabbi mondta azt, hogy a hozamány be lehet hajtni az elvont fedezetből. Amikor Rabbi Yochanannak ezt előadta, akkor Rabbi Yochanan kérdezte vissza, hogy ki mondta ezt? Hanem tudta, hogy van egy ilyen vélemény. De ő ezzel nem érte egyet, Rabbi Yochanan azt mondja, hogy a hozomány nem lehet behajtani. Most tekintve, hogy ő nem kérdezett vissza, hogy hello, ki mondta azt, hogy a hozomány be lehet hajtani az elvont fedezetből, innen tudjuk, hogy Rabbi Yochanan úgy vitatkozott Rabbivel, hogy tudta, hogy ez Rabbi véleménye, hogy a hozomány be lehet hajtani az elvont fedezetből, és ennek dacára ő azt mondta, hogy nem lehet behajtani a hozományt az elvont fedezetből. Megkaptuk a kérdésre a választ. Azt mondja, Tavu, nem biztos, hogy így van. De Dilma loj sem jelé. Hi sem jelé kábel, sajni haszom dika rebach beisza. Azt mondja, nem biztos. Lehet, hogy valójában Rabbi Yochanan nem tudott arra, amit Rabbi mondott itt. Hogy Rabbi azt mondta, hogy a hozományt be lehet hajtani az elvont fedezetből. És valójában, ha tudta volna, akkor ő is egyetértett volna Rabbivel, hogy a hozomány hogy a hozományt be lehet hajtani az elvont fedezetből. És mégis azt mondaná, hogy itt a egyes lány, ő már föladta a hozományt. Miért? De van egy nagyon jelentős különbség. Itt, amikor ő követeli a hozományt az elvont fedezetből, az egyetlen vagyona. Ez nem fogja föladni. Itt egy kis apró pénz, még a hozományt is elkerje, azt a 10%-ot? Ne legyen! Én kapok egy kicsit kevesebbet, én kapok 45-öt, te kapsz 55-öt. Nem csinál belőle ügyet. De Rabbi Yochanan azt mondja, ez az eset bizonyos szempontból valószínű, hogy az egyes lány föladta a hozományra való jogát, mert is megkapja az örökségnek közel a felét. Ebben az esetben, ha hallotta volna Rabbi véleményét, akkor egyetértett volna Rabbivel, hogy a hozomány be lehet hajtani az elvont fedezetből, mert ez egyetlen vagyona. Ezzel nem kaptunk egyértelmű választ, hogy Rabbi Jochanan úgy vitatkozott te Rebivel, hogy a hozományt be lehet hajtani az elmond fedezetből, hogy tudta, hogy Rebi, hogy nem lehet behajtani az elmond fedezetből, úgy, hogy tudta, hogy Rebi ezzel nem ért egyet, vagy úgy, hogy nem tudta, hogy Rebi ezzel nem ért egyet. Amelé Rebi Jémálé Revási, elomáte, áskechamit szia be álmodi ikarevek beisza, hachi námide lejájbni lejisszone haszim. Amelej, anna revach beisze, mehána nixi kamina. Azt mondta erre Rav Jeimára Vásinak. Várjál csak. Mit mondasz? Azt mondod, úgy érvelsz, hogy ebben az esetben, amikor az a lánynak van más vagyona, mert megkapja az örökség közel felét, akkor feladja a hozományt. Akkor térjünk ide vissza. Amikor a lány be akarja hajtani a neki járó hozományt a elvont fedezetből, azt mondtad, hogy ott azért nem adja föl, mert az egyetlen vagyona. Tegyük föl, hogy nyert a lottón a lány. Akkor feladja? Nyert a lottón, talált valamit, talált pénzt. Akkor van vagyona, akkor ugyanúgy feladná? Azt mondja, nem, az nem ugyanaz. Mert ebből a vagyonból nem kapott. Az egy idegen dolog, hogy talált valamit, az egy dolog. De ebből a vagyonból nem kapott, és ha ebből a vagyonból nem kapott, akkor ő nem fogja feladni a jogát rá. De ha kapott, a nagyobb részét megkapta a neki járónak, és egy kicsit azt már feladja. Oké. Okay. Oké, ezzel ezt a kérdést lezártuk, megyünk tovább. A kérdés az, hogy mit mondtunk? Még egyszer, ha meghal az apuka, az örökség a fiúkra száll, de van egy lánytestvér, a lánytestvér még nem házasodott meg, akkor mekkora az a hozomány, amit kapnia kell az örökségből, az örökség hány százaléka? 10, helyes. A kérdés az, hogy ez, amit ő kap, ez a 10%, ez milyen jogcímen kapja? Ez olyan, mintha örökséget kapna, vagy olyan, mintha a fiúk tartoznának neki, mintha lenne egy követelése a fiúkkal szemben. Értek a különbséget? Azt mondja, a fiúk megöröklik, és neki van egy követelése a 10%-ra a megörökölt vagyonnal szemben, vagy ez az örökség két részre osztik, 90% megy a fiúknak, 10% megy a lánynak. De a 10%-nak a jogcíme az egy követelés a testvérekkel szemben, vagy ez egy öröklés az apától? Alapjog. Így van.
Aranyjog,
így van.
Csak a fiú elkölti rögtön azt az örökséget, és nem marad, akkor nem a lány.
Akkor ez is például a kérdés része. Kezdjük ott, hogy ugye ez, amit most erről beszélgettünk az elmúlt fél órában. A fiú elkölti az örökséget, a kérdés az, a lány behajthatja az elköltött örökségből. A elvont fedezetből behajthatja a hozományt. Azt mondta Rebbi Jochanan, hogy nem, azt mondta Rebbi, hogy igen. Oké, okay. Na most először nézzük magát a jogcímet. Mi a jogcíme ennek a 10%-nak? Ennek a 10%-nak, ami jár a lánynak. Ez az örökség része alanyi jogon, ahogy a Gábor mondta, vagy ez egy követelés a fiúkkal szemben. Te már válaszolsz, már nézzük meg, mit van a Talmud. A Meimár azt mondta, hogy ez öröklés. Amelére vásilá Meimár, ilu bajlasz luki bezuzé, hachi námedelai macelesz luka? Várjál csak. Azt mondja, mi a különbség, hogyha ez öröklés, vagy követelés? A követelés, az azt jelenti, hogy a lényeg, hogy ki legyen elégítve a követelés, hogy hogyan, az egy irreleváns kérdés. Ha öröklés, akkor azt kell megkapja, amit örökölt. Magyarul. Ha öröklés, akkor nem teheti meg azt a fiú, hogy eladja a földet, és kifizeti a lányt. A föld 10%-át oda kell neki adnia. Értitek a különbséget? Mi a különbség a között, hogy az alanyi jogon az övé? Tegyük fel, te örökölte egy lakást, oké? Okay? A testvéreddel együtt. Ha az öröklés a testvéred nem csinálja meg, hogy egy oldalon eladja a lakást és odaadja neked a pénz 50%-át, ez csak te döntheted el, hogy az 50%-a mit csinálsz. Ha viszont ez egy követelés a testvéreddel szemben, akkor megcsinálhatja, hogy figyelj, eladtam, itt van 10%. Mert ő igazából kell, hogy fizessen neked, de ez nem, neked nincs beleszólásod, hogy miből fizeti. Értitek a különbséget? Most. Ha a Meimár azt mondta, hogy ez öröklés, az azt jelenti, hogy a fiúk nem tehetik meg, hogy eladják a földet, és abból kifizetik a 10%-at. Tényleg ezt gondolod? Amele én? Szóval igen, én így gondolom. Íbaj lesz lukébe háda ára, ha nem dőle, hogy macilom szálkenek? Akkor megyünk tovább, akkor ezek szerint azt sem tehetik meg, hogyha van 15 földjük, akkor az egyik földre azt mondják, ez legyen a tiéd? Egy oldalon ezt nem csinálhatják? Szóval nem, nem csinálhatják. Minden földnek a 10%-át kell, hogy megkapja. Osztatlan, közös tulajdon. Én? Akkor nem tudom, azt mondja, de Vási Amár, Bász Bájleszkov. Oké, tehát akkor
a mély már mit mond? A mély már azt mondja, hogy a hozomány, tehát a kettes, az, ugye volt, ne, bocsánat. Tehát van a Meimar, és lesz Rav
Ashi.
Mi a kérdés? A kérdés az az, hogy a kettes, tehát a hozomány, az örökség, vagy követelés. A Meimar mit mond? Örökség. Ugye ez egy erősebb dolog. Mit mond Rav Ashi? Azt fogja mondani, hogy szerinte az egy sima követelés. Oké?
Rav Ashi amár bász bájleszkov hávja. Azt mondta, Rav Ashi szerintem ez csak egy követelés. Áfa mély már haderbe, és valójában a mély már is visszavonta, amit mondott. Szerintem is a követelés. Olyan meggyőződéssel mondta, hogy örökség, a végén visszavonta. Annyira erős volt, hogy az végén megijedt magától. De amár már munyib rejderebne hunni. Honnan tudjuk, ez így van? Háve kamina kameyna meyma. Vászja háj, itt összele kamey. Egyszer ott voltam a meymárnál, és jött egy asszony hozzá. De háve kabaj iszune haszim. És az asszony követelte, hogy fizessék ki a 10%-ot a hozományra. Vech az iszine dajté. De íbban lesz a lukébe zuzé. Háve me szállekla. És úgy tűn nekem, hogy a meymár azon az állásponton van, hogy a testvérek megtehetnék, hogy azt mondják, szevasz, itt a pénz, aztán takarodj, mi meg eladjuk a földet. Tehát, hogy ezt követelésként ki lehet elégíteni. Miből gondolom, hogy ezen az álláspontom volt? De semmáj me áhéda háve kamrula, mert hallottam, hogy a testvérek azt mondták az asszonynak, illu hávelan zuzin lesz lukim zuzi, istik vele, amár lúvulaj midi. Azt mondták, ha lenne pénzünk, most már kielégítenék, aztán mehetnél. És nem mondtam mi már azt, hogy nem. Ebben látom, hogy egyetértett, hogy ha akarták volna, ezt is megtették volna. Tehát a végén, akkor mi derül ki, hogy a mémár is visszavonta, és azt mondta, hogy a hozomány is, ő is azt mondta, hogy az követelés. Oké, akkor most nézzük meg ezt, ha tényleg követelés. De hástadam már bálhaiv, hámje, de ába, oly de achai. Új kérdés. Azt mondtuk,
hogy a hozomány az egy követelés. De kifelé követelés? A fiú felé, fiúk felé, vagy az apuka felé? A lány kell, hogy kapjon hozományt az apja vagyonából. Mikor jön létre ez a követelés? Amikor még az apja él, és ő követel a lány követelheti, hogy adja oda neki. Vagy ha az apa meghalt, akkor az örökségből követelhet, tehát a fiúktól követel. Mikor jön létre a követelés még az apja élete során, vagy csak az apja halála esetén? Szerintetek? Hogy? Haláleset. Tudjátok miért? Én is azt gondolom, hogy ez a logikus, már emlékszem, mi a válasz. Azért, mert hogyha nem a haláleset lenne, az azt jelenti, hogy az apa nem mondhatná azt, hogy nem adok neked hozományt. Az apa pedig mondhatja azt, hogy nem adok hozományt. A fiú nem mondhatja, de az apa mondhatja, az azt jelenti, hogy az apa idején ez még nem egy követelés, ez az apának a jó szívén múlik, ez egy ajándék. De először is a kérdés az az, hogy kit érdekel most, hogy mikor jött létre a követelés. Most, hogy az apa már meghalt. Van követelés? Van. Akkor kit érdekel? Mi a májnafka, mina, mi a halacha szempontjából a különbség? Hogy így nézem, vagy úgy nézem. Azt mondja, Talmud, le májnafka mina, le migba, le beinon is, le ibisvua, viziburiz bisvua. Ó, Istenem, túl de kemény. Oké. Megyünk egy másik öröklés joggal kapcsolatos kérdés. Ha van Pisti.
Pistinek tartozik Géza. 100 forinttal.
Amikor jön a követelés behajtani, akkor ha van egy szerződés, ami alapján követel, akkor két szabály is van. Egyrészt, ha tőle követeli, akkor van egy szabály, hogy nem kell esküt tennie ahhoz, hogy a követelés behajtsa, mert ott van a szerződés. Hogyha, tehát most ez egy kicsit komplikáltabb, mert van a szerződés, akkor hiába tagadja esetleg a adós, akkor is a szerződés olyan erős, hogy nem kell eskü. Be lehet hajtani a szerződés révén. 1, 2. A Talmudban folyamatosan különbség van a termőföld ingatlan, itt van a szakértőnk, a termőföld ingatlan minőségében. Háromféle minőségű termőföld van. Van a idisz, beinonisz, zibulisz. A legjobb minőségű, közepes minőségű és a legrosszabb minőségű. Most egy sima követelés a beinonis, tehát a be lehet hajtani a közepes minőségű termőföldből. Ugye nyilván az értéke az ugyanaz. Tehát egy közepes minőségben egy kisebb földet kap, egy rossz minőségben nagyobbat. A kihozatala ugyanaz lesz mennyiségben, de mégis egy közepesnek nagyobb bizonyos értelemben az érték, mert könnyebb lesz eladni-venni. Oké? Okay? Tehát egy követelés be lehet hajtani, a sima követelés be lehet hajtani eskü nélkül és a közepes földből. Viszont a bácsi meghal, és ide száll a örökösére, az egész örökség, és a követelés is, most már innen követel. Oké? Okay? Akkor egyrészt csak esküvel lehet behajtani, másrészt pedig csak a rossz minőségű földből lehet. Oké? Okay? Ez a különbség. A lánya hozományt, amikor behajtja a testvéreken. Ha ez a követelés létrejött még az apa idején, akkor ő behajthatja a testvéreken eskü nélkül és közepesen. Közepes minőségű földből. Hogyha a apja halála után jött létre a követelés a fiúk felé, akkor... Nem, bocsánat, fordítva. Ha az apja halála után jött létre a követelés a fiúk felé, akkor behajthatja eskü nélkül és a közepesben. Miért? Mert az közvetlenül ők az adósok. Ha viszont az apja idején jött létre a követelés, akkor csak esküvel és a rossz földből hajthatja be, mert akkor valójában a követelés az apjától szállt a fiúkra.
Mi a válasz? Tasmá. De a vina akbej le bárted rav ási, mi már bréd rav ási, bejned is is lebi svua, mi bréd rav száma, bréd rav ási, zibur is besvua. Nézd csak meg, hogy a vina a lányának, Rav Ashi lányának behajtatta a földet Rav Ashi fiától, közepesből eskü nélkül, viszont az annak a fiától csak rossz minőségűből és esküvel. Tehát akkor ezek szerint a válasz erre az az, hogy az apa szintjén jön létre, nem, hogy a fiú szintjén jön létre a követelés. Oké. Okay. Salach lennem Nachman ben Rav Yosef Rabba Rav Huna az Otra Mena Harda, aki azt mondta, hajt a Salach Kamach, azt mondta egyszer Rav Nachamja, Rav Yosef fia Rabának. Ha jön hozzád egy asszony, Agba iszur nechassim, a finum ictar bula, a 10%-os örökség részt, ami a hozomány, azt bármiből behajthatod. Még abból a földből is, amin a kemence áll. Amar a Vási kell vinni, Rav Kána, mert finom jálma de Bészi, azt mondta a Vási, hogy valóban be lehet hajtani még a bérleti díjból is. Fölmerült a bérleti díj. A bérleti díj az tulajdonképpen az ingatlan haszna, tehát az olyan, hogyha ingatlanból hajtanám be. Oké. Okay. Még egy utolsó történet ezzel a 10%-kal kapcsolatban. Salachlé Rav Anon Rav Huna. Rav Anon egy üzenetet küldött Rav Hunának. Huna Havrin, Huna kedves barátom, Slom, béke veled. Ki ászja, ha itt iszalak a moh, ágba iszunk nixi. Amikor megérkezik egy nő hozzád, egy hozomány követeléssel, akkor adod neki a 10%-ot a hozománynak. Hábi azt mondja, Svéses kemély, amellé, de Svéses ott ült, amikor a levelet kibontották, és látta, hogy Hunna nagyon mérges. Ráf Hunna nagyon mérges, hogy mi ez a Ráf Anon, csak így lehunázza. Úgy írta neki a levelet, Hunna barátom! Nem arra, hogy már nem vagyok a barátod, és nem vagyok Hunna, én Ráf Hunna vagyok. Szóval kicsit megsértődött, hogy így lehunázta, és nem tette oda egy rabbi. Amelé, erre azt mondta Ráf Sésesnek Ráf Hunna, Zil Emelé, menj és mondd meg neki. Ubesmata, ubesamta jehej mande lejamelé, és kiátkozlak, ha nem így mondod neki. Tehát szóról szóra azt mondom, amit én most mondok. Onnan, mi makar kei ojmetalteli, umány jaszim vejmar zviha berejsa. Mi a kérdésed? Hogy ingatlanból vagy ingóságból kell behajtani a 10%-ot? És csak úgy jelzem neked, hogy ki az, aki a kocsmában a asztalfőnél ül? Valami, ez valami nagyon csúnyas értés. De majd milyen kiderül, hogy ez mitől sértés. Az a Sésesz, aki még Ráf Anon. Ráf Sésesz hozta az üzenetet Ráf Anonnak, és kicsit szégyelte magát, hogy így leanonozta vissza a Ráf Hunna. De mivel megeskedték, hogy így kell mondani, azért muszáj volt, de akkor fölvezette. Azt mondta, amelé, már Rába, azt mondta, mester, te nagyon nagy vagy. Ráf Hunna Rábé, de Rába. De Ráf Hunna az a mester, tehát ő még nagyobb, nálad is. Mert sem muszáj, sem ez mandalaj amelé. És kiátkozta azt, aki nem úgy mondja, ahogy én most majd mondani fogom. Mi illaj, de sem ez lajávök, amin ha nem átkozott volna ki, akkor nem mondanám. Tehát csak be akart magát biztosítani. Mit mondott? Anna, mi mekar kaj, mert álteli. Umányi asszibé, mert zicharésabb. És mit üzent? Azt üzente, Anon, mi a kérdésed, hogy földből, vagy ingóságból? És ki az, aki a kocsmában az asztal főnél ül? Azzal Anon nekem méde már ufa. Anon nagyon a szívére vette rá. Anon nagyon a szívére vette, gyorsan elszaladt már ufához. Amelé, házim már hék is alak lére Funa. Nincs csak meg, de Funa mit üzen nekem? Anon. Dojt, már zihad a salak lé? Máj ninhu. Meg, és azt se ért, tehát, hogy ő is kihagyta a rabbi felszetes, amelyik meg a végén mondott, hogy aki a kocsmában ül, mi az, hogy a kocsmában ül az asztalfőnél, mire gondolt itt? Amelé, émali izi, gufa de uvde hejhjáve. Azt mondta neki, mondd csak el a teljes történetet, minek a folytatása ez a párbeszéd közöttetek? Tudjuk, a gyerekek jönnek, és azt mondja, Mendi azt csinálta, hogy oké, és mit csináltál te előtte? Amelé, azt mondta, elmondta neki, mi volt a történet, hogy ő lehunázta, és ez erre a válasz. Amelé, gávra de lejade mányi numár zika, se lehle ráf hunna, hunna havrén. Azt neki, most már értem. Egy olyan ember, aki azt se tudja, hogy mire utalás az, hogy kiül a kocsmában az asztalfőnél, az simán lehunázza ráf hunnát? Magyarul, és rárakott egy lapáttal. Na, te tényleg mit jelent ez, hogy kiül az asztalfőnél a kocsmában? Máj már zika. Ez a gyászolót jelenti. Mi elmagyarázunk. De szív kölyemára sem által, hogy Bészmár Zéach, hogy Jeremiás mondja, hogy így szólt, ne ülj a kocsmában, és ne menj siratni, és mi köze ennek a gyászolóhoz? Amarabia bómi nájna, avasem észrebörös, tehát, hogy a kocsma az a gyászolót jelenti. Mit jelent az, hogy ő ül az asztalfőnél? Hogy amikor a halotti tor van, akkor a gyászolót kell az asztalfőhöz ültetni. Általában kiül az asztalfőhöz a legnagyobb tudású rabbi, aki a környéken van. De ha egy gyászoló van, akkor neki adjuk a kóvedet, és ő ül az asztalfőhöz. És nem már efkaj dárkömbe éjségből és eskénke melegbe dutkasere vélemjen áhém, ahogy Jobb mondja a Jobb történetében, amikor gyászolja a fiait, azt mondja, és kiválasztottak, és ott ültem az asztalfőnél, mint egy király, stb. Én áhém a helyrémek másma, úgy tűnhet, mint hogyha nem ő, hanem a vigasztalók ültek volna az asztal főnél, hanem Nachman, mert Yitzchak, Nachman, Nuchem, az, akit vigasztalnak, az ül az asztal főnél. Már az útra, mert a hachame szar mizrach szruchim, már be zach, násze szára szruchim. Oké, már az útra szerint Amos könyvéből lehet ezt levonatkoztatni. De mi a lényege, hogy azt akartál ki mondani, figyelj, attól még, hogy te azt hiszed, hogy te egy rabbi vagy, mert az asztalfőnél ülsz, van olyan eset, amikor valaki az asztalfőnél ül, és nem rabbi. Tehát ne legyen ilyen nagy a szád, hogy engem csak úgy lehunázol. Oké, de akkor a lényeg az az, kis kitérő után, mi a halacha? Amar rave, ha ilhasszom, mikár kalvile, mi tálteli bénnyi, zöjni bénnyi, szúvi bénnyi, pár nosze. A halacha az az, hogy be lehet hajtani a mind a tartásdíjat, mind a hozományt, mind a ketubának a követelését az ingatlanból, de nem az ingóságból. Oké, gyerekek, még egy gyors nekifutás. A következő misna azt mondja, ha máslis mois li bitoj, de hiaj, mert ezt nem van báli a láj, játszás, sőn, és más a húslas, be jadaj, divre, miért? Mi van akkor, hogyha valaki egy megbízottjának ad pénzt, és azt mondja, hogy ezen a pénzen vegyen földet a lányának. A lány megházasodik, és azt mondja, hogy add csak oda a férjemnek a pénzt, majd ő vesz rajta földet. Azt mondja, nem szabad változtatni azon, amivel megbízta az apa, hanem a földet meg kell vennie. Ez Rabbi Meir véleménye. Rabbi Yosi, hogy mert? Mi én el a szadep, mi rajtszol a machári, majd mások? Azt mondja, hogy miért ne lehetne változtatni? Ha a lány akarná, eladhatná a földet, miután megveszi, akkor ő dönti, hogy a pénzzel mit csinál. Bár mert velem a muri, mert dojlával, meg táné, majd szektán a klum. Azt mondja, a Talmud, oké, jogos, de mindez mire igaz? Egy nagykorúra. Egy nagykorú valóban, mivel eladhatja a földet, amit az apja mondott, hogy vegyenek neki, ezért most megkaphatja a pénzt, és rendelkezhet ő a pénz fölött. De egy kiskorú nem, mert egy kiskorúnak nincs döntési joga, ő nem döntésképes. Oké, idáig tartott a misna. Azt mondja, Talmud, tanra banan, mois lechasznai nikachmén szadele bitavíjai, mert eszín azt le bájli, minden szújénus, az be jada, minna éruszín, jásze a salis, máse húslas be jadaj. Azt mondja, Talmud, mi van akkor, hogyha az apuka azt mondta, vegyetek egy földet a lányomnak, aminek a haszonélvezet a vejemé lesz, a lány pedig azt mondja, hogy nem, vegyétek csak a férjem nevére. Legyen a tulajdon is az övé. Ha a lány már házas, amikor ez van, akkor erre van joga. De ha még csak jegyes, akkor nincs joga. Ezt mondja Rabbi Meir. Mit mond Rabbi Yosi? Rabbi Yosi, hogy meg dojle bénem is szújn, bénem is szújn, az is bejada, ktána bénem is szújn, bénem is szújn, jászol, hogy ez soha is más bejada. Azt mondta erre Rabbi Yosi, attól függ, ha nagykorú, azt csinál, amit akar. Ha kiskorú, akkor semmihez nincs joga. Azt kell csinálni, amit az apa mondott. Máj bén nájum. Oké, tehát még egyszer csak gyorsan, akkor mi a különbség? A apuka azt mondta, hagyott valamilyen, megbízott valakit egy feladattal, és azt mondta, vegyetek egy földet a lányomnak. A lánynak van-e joga ezen változtatni a megbízáson? Azt mondja például, hogy adjátok ide a pénzt, vagy adjátok a férjemnek a pénzt, és ő majd beszélte valamit. Az egyik vélemény szerint a különbség, hogy mikor mondhatja ezt a lányt, és mikor nem, az a között van, hogy a lány már házas, vagy még csak jegyes. Ha még csak jegyes, akkor még nincs joga. De ha már házas, akkor van joga azt mondani, amit akar. Másik vélemény pedig azt mondja, hogy a különbség abban van, hogy a lány kiskorú vagy nagykorú. Kérj, azt mondja, hogy máj benájú. Mi a halachikus különbség a két vélemény között? Ilé magtánu minden a szújén, ika benáj. Rabbi Meir szaváros, ez be jadava, azt Rabbi Yosi, én már a filmen a szújén, námig dől én ktánu laj. Azt mondja, hogy mi a különbség? Ha esetleg azt mondanánk, a különbség az az, hogyha az az eset a különbözőség kettői között, hogyha a kiskorú lány már megházasodott, akkor mondhatja-e vagy nem, akkor Rabbi Meir azt mondja, hogy mondhatja, mert a lényeg az, hogy már házas, és jön Rabbi Yosi, és azt mondja, hogy nem mondhatja. Én a széfával bektána, én majd szágtának ló. Ugye a mi mistánk vége azt mondja, hogy semmiképp egy kiskorú nem csinálhat, nem dönthet. Ha mánk tanila, én lém, majd Rabbi Yosi, ha mire is sem állítom innen, de amire Rabbi Yosi, hogy én állasz a de, mire jössz a makrál, mire jössz a mársak, de le de bász, én tanila, azt lézni, de és azt sem mondhatjuk, hogy ez a misnának, ez a kitétel, ami a végén van, hogy a kiskorúnak semmilyen döntése joga nincsen, ez valójában a misna első véleménye az az, ami Yosi tanítása, mert azt már hallottuk korábban, ő már a saját véleményében is ezt kifejtette. Ella, Rabbi Meiri, hanem ez valójában Rabbi Meir véleményét követi. Szóri Merszöve, aki tána, és valójában így kell tanulnunk a misnát, jászással is más a hústos, vagy jadaj, úgy kell eljálljon az apukának a megbízottja, amivel megbízták, benne van, hogy Urim, minden is nem, nőszöm és jössz be oda. Mikor, akkor, hogyha a lány még jegyes, de hogyha a lány már házas, akkor nem, benne van, hogy dőle, vagy tána én már szertek. Mikor, akkor, hogyha a lány kiskorú, a nagykorú, de ha a lány kiskorú, akkor semmit nem ér az, amit mondott. Elak dőle, minne éruszim, bennekebben nájó, hanem akkor valójában mi a különbség a kettő között, hogyha a lány nagykorú és még csak jegyes. Oké, összefoglalva. Tehát akkor, ha a lány kiskorú, akkor semmiképp nem lehet változtatni azon, amit az apa mond. Ha a lány nagykorú, akkor ha még csak jegyes, akkor ami miért szerint nem lehet változtatni, ha már házas, akkor lehet változtatni. Ja, hiszi pedig azt mondja, ha már nagykorú, akkor mindegy, hogy csak jegyes vagy már házas, mindenképp lehet változtatni. Itt már a Buda Amar Smuel Alachakrebi Jaisz Rava, már Nachman Alachakrebi Meir, és akkor ez vita, hogy kit követ a Halacha, Smuel szerint Rabbi Jaszit, Nachman szerint Rabbi Meirt. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Mindenkinek egy gyönyörű keddi napot, keddi szerdai napot kívánok. Az imánál meg azt hiszem, hogy csütörtök van. Oké, és holnap reggel ugyanitt, ugyanígy, ugyanekkor, viszont látásra, viszont hallásra.